Melyik a legjobb fotós mobil?
Biztonságos-e a felhő?
Kell okos óra a nagymamának?
Megzabolázhatóak a techóriások?
Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
Melyik a világ legjobb tévéje?
Milyen egy jó fejhallgató?
Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden szerdán este 9-től az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Technológia konyha nyelven iFater.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Fekete Gábor vagyok, ez pedig itt az iFater, és hogyha én Fekete Gábor vagyok, az majdnem biztos, és általában majdnem biztos szokott lenni, és ez az iFater, ami viszont 100%-ig biztos, akkor azt jelenti, hogy nem vagyok egyedül, hiszen mint ahogy mindig itt van velem Pápai Péter barátom, szevasz Peti.
Szia Feki, üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
A mai adásban megnézzük, hogy miért nincs baj akkor, amikor immár negyedéve föltörték a Microsoft közép- és felső vezetőinek e-mail fiókját, zárója, de van. Egy kicsit azt is megnézzük, miért csukja be az Android alkalmazások futtatásának a lehetőségét, és egy picit arról is elmélkedünk a hírekben, hogy mit jelent az, hogy a Nikon szőröstül-bőröstül, egyelőre még nem zárult le a művelet, de megvette a Red nevű kameragyártó céget. A műsor közepén arról beszélünk aktuálisan a múlt heti óriási, nagy pánikot keltő, igen, szarkazmus on, Facebook leállás után, hogy mennyire befolyásolja az életünket a Big Tech, tehát hogy tényleg nem tudjuk azt elképzelni, hogy milyen mértékben kapcsolódik ez a mindennapi életünkhöz. A műsor legvégén pedig játszunk, méghozzá talán a világ egyik, hanem a legjobb gamer mobiljával, ugyanis itt van nálunk az Asus ROG Phone 8, friss, ropogós. Elmondunk mindent, érdemes lesz velünk maradni.
Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordul a tech világ. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális és valóságból.
Annak idején örültünk annak, amikor bejelentette a Microsoft, hogy natívan lehet Android alkalmazásokat futtatni majd Windowsban, leginkább a Windows 11-ben. Ez volt a nagy hír 2021 tájékán, ha jól emlékszem. És igazából nem tudtuk eldönteni akkor se a Petivel, hogy ez mennyire lesz nekünk az életünkben jó, de az első ötletünk az volt, hogy például a tök jó játékokat, amiket mobilon játszunk, egy sokkal nagyobb képernyőn Windows 11 alatt tudjuk futtatni, és az a része úgy látszik beigazolódott, hogy nem nagyon tudtuk, hogy mire lehet még használni, ugyanis úgy néz ki, hogy becsukja a boltot a Microsoft.
Nagyon-nagyon hosszú a listája annak a különféle próbálkozás sorozatnak, amivel a Microsoft megpróbálta értelmezni a mobil világot, és megpróbálta értelmezni a tableteket, a különféle hordozható eszközöket, és az érintőképernyős eszközöket is. Nem mondanám azt, hogy túl sok siker van ezen a területen. Én általában azt mondom, hogy a Microsoft még mindig PC-ben gondolkodik, és nehezen tud ettől elszakadni. Viszont azt mindenképpen el kell ismernem, hogy egy igen progresszív, egy igen fejlődő gondolat volt az, hogy egy saját platformtól eltérő, egy másik cég szolgáltatását és operációs rendszerét támogatta a Windows 11, és ez az Android alkalmazások futtatásának lehetősége rengeteg opciót és rengeteg különleges lehetőséget kínált a fejlesztők számára is, meg a felhasználók számára is. Azonban most úgy néz ki, hogy a fejlesztői előzetesekből kiszivárgott információ alapján legalábbis, hogy a Microsoft ténylegesen megszünteti az Android operációs rendszer alkalmazásainak támogatását. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy bármilyen forrásból betöltöttünk volna korábban egy úgynevezett APK kiterjesztésű fájlt, vagy mondjuk a Google Play áruház alkalmazásait, ezt a jövőben nem tudjuk megtenni Windows PC-ken. Az ok nagyon egyszerű, nincs rá igény, borzasztóan kicsi a felhasználói bázis, az a felhasználói kör, amelyik szeretne ilyen jellegű alkalmazásokat futtatni a PC-jén. Ezzel együtt azért van egy apró csavar és egy érdekes nyitott kérdés a történetben, mert hogy március elejétől kezdve már elvileg nem elérhető a következő frissítésekben ez a szolgáltatás. Ennek ellenére a hír megjelentének másnapján a Google küldött egy olyan hírlevelet minden felhasználójának, melyben arra buzdít, hogy továbbra is használjuk és élvezzük a PC-n a különféle androidos alkalmazásokat, főleg játékokat, mert hogy van egy ilyen szolgáltatása külön a Google-nek, egy külön alkalmazás telepítésével tudunk Google Play áruházból letöltött játékokat játszani Windows 11-en. Nem derült ki, hogy ez most egy marketinges félrelépés és túl rossz időzítéssel küldték ki ezt a fajta emlékeztető hírlevelet, vagy igazából arról van szó, hogy a Google megtartja ezt a szolgáltatást, és a Microsofttól függetlenül biztosítja bizonyos androidos alkalmazások, pontosabban ugye androidos játékok futtatásának lehetőségét. Ez a jövőben kiderül, mint hogy az is kiderül a jövőben, hogy meddig fog gyűrűzni még a Microsoft körül, a Redmondi szoftvergyártók körül forgó hatalmas hacker botrány, legalábbis egyelőre csendes maga Microsoft ebben a témában, de úgy tűnik, hogy a botrány egyre jobban duzzad, ugyanis orosz hackerek fértek hozzá adatokhoz a gyártótól.
Igen, a cozy bear, vagyis a nyugis medve, vagy kényelmes medve, fordítsuk bárhogy ezt a dolgot, hacker csoport az, aki emögött a támadás mögött áll, ami tavaly november óta zajlik, és nem is igazából ez a csavar az egészben, hanem hogy egy, egészen január közepéig a Microsoft nem vette észre, kettő, ebben a pillanatban is még nyitva van ez a dolog, és még mindig turkálnak az e-mailekben ezek a hackerek, és nyilvánvalóan a Microsoft azt állítja, hogy semmi baj nincs, hiszen nem sikerült komoly adatokhoz hozzájutni. De azért ennek a hacker csoportnak ezzel a jelszó szórással úgynevezett Password Spray nevű akcióval sikerült feltörnie egy régebbi tesztelői fiókot, majd annak a jogosultságait kihasználva fértek hozzá vállalati e-mail fiókok, idézzük a Microsoftot, kis százalékához, érintve felső vezetői csapatot és a kiberbiztonsági, jogi és egyéb feladatokat ellátó alkalmazottakat. Tehát még egyszer visszautalnék kettő mondattal ezelőttebbre, vagy hárommal, most nem számolom vissza. Nincs semmi baj, mondja a Microsoft, bár ennek ellenére a Cozy Bear nevű csoport felsővezetői e-mailekben, kiberbiztonsági és jogi vezetők e-mailjeiben turkál gyakorlatilag több mint negyed éve, úgy, hogy két hónapig észre sem vették, és úgy, hogy ez még jelen pillanatban is zajlik. Nyilvánvalóan nekünk nagyon aggódni nem kell, de szerintem de, és nyilvánvalóan be fogunk számolni arról, hogy a közeljövőben hogy alakul ez a dolog, mert azért ez egy elég komoly botrány adagadhat hamarosan, pláne, hogyha adott esetben ezek a kis medvebocsok elkezdenek szivárogtatni olyan adatokat, amiket ezekben a belső e-mailekben találtak. Na de nézzük meg, hogy a nagy másik cég, az Apple mit csinál, amikor éppen, hogy megnyitotta az alkalmazásboltját, ha már beszéltünk a Microsoftról, sőt, ha már konkrétan alkalmazásboltokról, ugye az Apple nemrégiben az iOS 17.4-jel és az iPadOS 17.4-jel éppen megnyitotta a világnak, hogy bármilyen külső forrásból kis túlzással, de lehet telepíteni szoftvereket, ám közben mégsem annyira lehet telepíteni külső forrásból szoftvereket?
Nagyon-nagyon sok kérdőjel maradt még abban a témában, hogy az Apple hogyan engedi be az iOS-re a külsős alkalmazásokat, mert hogy az Európai Unió kötelezte a gyártót arra, hogy ne legyen monopol helyzetben a saját platformján alkalmazásbolt tekintetében, engedélyezve a külsős alkalmazásboltok telepítését, ezáltal nem csak az Apple által jóváhagyott applikációk kerülhetnek rá iPhone-jainkra, nem kell rögtön a legrosszabbra gondolni, és nem kell arra gondolni, hogy valaki majd telepíteni fog nem kívánt alkalmazásokat telefonunkra. Szimplán arra van szó, hogy megadták a választást a felhasználóknak, ezzel együtt több olyan jelentés és hír is érkezett, hogy az Apple azért elég szigorúan és túlságosan is kritikusan áll ahhoz, hogy hogyan és milyen formán engedi ezeket az alkalmazásboltokat saját platformjára. Volt nemrégben egyébként az Epic Games kapcsán, pont annak a cégnek a kapcsán, pont annak a játékgyártó cégnek a kapcsán, akik leginkább támogatták ezt a fajta nyitottságot a platformra. Pont velük kapcsolatosan volt nemrég egy olyan hír, hogy nem tartották elég biztonságosnak az Epic Games féle alkalmazásboltot, és utána pedig még az EU-nak kellett rászólni az Apple-re, hogy azért mégiscsak engedjék be az egyébként nem abrócska Fortnite nevezetű játék gyártójának applikációit, tehát hogy visszaengedjék gyakorlatilag a Fortnite-ot az Apple telefonokra. De ezzel párhuzamosan az Apple felhasználói kötelezettségei között találunk olyan kitételeket, amik kissé visszásnak tűnhetnek, az egyik a 30 napos türelmi idő, ugyanis ha valamelyik felhasználó, legalábbis a The Verge nevezetű magazin cikke szerint túl hosszú ideig marad az unión kívül, és ezt ugye a telefonon keresztül érzékeli az Apple saját operációs rendszere, és egyáltalán a távoli kiszolgálók is, akkor letilthatja azokat az alkalmazásokat, amelyeket külsős alkalmazásboltból telepítettünk a készülékre, főleg akkor, hogyha időközben érkezik frissítés ezekre az applikációkra, mert hogy ebben az esetben szinte biztos, hogy lehetetlenné teszi a használatot, legalábbis 30 nap után a gyártó.
Igen, azért ez nem példátlan ez a hozzáállás, bár nem szimpatikus annak idején, amikor egy hosszabb, majdnem egy hónapos nyaralásra mentünk, akkor szerintem 2 vagy 3 hét után a Spotify is szólt, hogy figyú, te most nem annyira úgy tűnik, mint a Magyarországon hallgatnád a Spotify-t, légy szíves, akkor vagy váltsál erre az országra, vagy csinálj valamit. Ez a fajta hozzáállás a cégeknek nem újdonság az Apple részéről sem, hiszen nagyon sok streaming előfizető sokkal kedvezőbb áron van Magyarországon, és nyilvánvalóan szeretnék országon belül tartani ezeket az előfizetőket, ezek a cégek. Minden esetre ettől függetlenül úgy néz ki, hogy az Epic Games-el azért komoly baja van az Apple-nek, és nagyon-nagyon nehezen, illetve egyáltalán nem akarja visszaengedni a platformra, ami egyrészt érthető, hiszen egy komoly botrányt és egy komoly pert robbantott ki ez a cég, másrészt viszont azért nagyon sok millió játékosról, és ezzel együtt valamilyen szinten ügyfélről mond ezáltal le az Apple. Nyilván ők tudják, ezt a jogi osztály kiszámította, hogy hogy lesz ez jó és hogy működik. Ennek biztosan lesz folyamánya, amiről beszámolunk, mint hogy arról is beszámolunk, hogy mi történik akkor, amikor a világ egyik legnagyobb a képalkotásban érdekelt cége, a Nikon, azt mondja, hogy szőröstül-bőröstül megveszi az egyik leginnovatívabb és igazán komoly életutat bejáró kamera és szoftvergyártót, a Redet. És ez azért érdekes, mert pont a Nikon és a Canon az, akiket sokszor úgy apostrofáltunk mi is. Egyrészt tök jól látszik, hogy nem nagyon beszélgetünk róluk az iFater-ben, ami egyrészt azért van, mert nincs miről beszélgetnünk, másrészt pedig azért van, mert tényleg úgy néz ki, mintha elaludt volna ez a két cég. És míg a Canon egy kicsit talán jobban kezd magára találni, ugye a Sonyról nem is beszélve, ők azért szépen-szépen átcsúsztak ebbe a nem tükörreflexes világba, aztán a Canonnak is sikerült ez az átállás, és a Nikonról sokkal kevesebb infónk van átlag felhasználóknak, nyilván ott is történnek fejlesztések, egészen mostanáig, hiszen azért a Red egy elképesztően komoly vállalat, amiről azt kell tudni, hogy nagyon-nagyon-nagyon rövid idő alatt, tehát egy évtized alatt jutott el odáig, hogy a kis, mutatom az idézőjelet, szinte barkács megoldásukból eljutottak odáig, hogy sorra nyerik a filmjeik, mármint hogy a Red kamerákkal forgatott filmek az Oscar díjakat, és ez azért egy nagyon komoly új irányt jelent, tehát a Nikon és amúgy a világ képalkotóinak az életében, mert hogyha ez a két cég tényleg komolyan összedolgozik, akkor minden eddiginél jobb Red kamerák jöhetnek, majd amikor lezárul a dolog.
Tegyük hozzá azért, hogy a Nikon egy igen ikonikus gyártója a fotóvilágnak, a fényképezős világnak, és nyilvánvalóan ők is azért, amikor átálltak egy digitális platformra, és elengedték a tükörreflexes gépeket, legalábbis a csúcs kategóriában, akkor nagyon sokan figyeltek fel erre a vonalra, és azt mondták, hogy a Z-széria az, amire vártak igazából. Ez ugye a tükörreflex nélküli abszolút digitális felső kategóriás gépeiknek a neve. Gyorsan azt is hozzá kellene tennünk szerintem, hogy a Red most a professzionális termékvilág, a professzionális videóvonal egyik olyan csúcsa, ami egy ifjú titánnak számít, ahogy említette, 10 év, tehát viszonylag rövid idő alatt sikerült feltornázni magukat egy egészen nívó szintre, úgyhogy a legtöbb tartalomgyártó, akik a YouTube listákon a top 5, top 10 vonalat képviselik, gyakorlatilag mindannyian például a Red kamerákat használnak, és éppen ezért nagyon-nagyon jelentős az, hogy a Nikon egy ilyen felvásárlásba kezdett, mert úgy tűnik, hogy a gyártó alapjában próbálja meg átformálni a képalkotási világot, és ismét egy olyan vezető pozíciót szerezni ezzel a lépéssel, ami a felhasználók számára mindenképpen előnyös lesz, hiszen a jobb videós képességekkel rendelkező kamerák a jövőben gyakorlatilag az alsó és középkategóriában egyaránt meg fognak jelenni. Legalábbis most úgy tűnik, hogy a Nikon mindenképpen egy ilyen frontális támadásra készül a képalkotási piacon.
iFater. Technológia konyha nyelven. A mikrofonnál Fekete Gábor és Pápai Péter. Smartfater. Okosabb, aki iFatert hallgat. Súlyos, megdöbbentő vagy épp szórakoztató témák.
Múlt héten túléltünk egy kisebb Facebook leállást, erős szarkazmussal fogom a következő mondatokat kimondani, és gyakorlatilag ismerőseim tucatja jelezték, hogy jaj, hát ők is túlélték ezt a nem tudom én, egy-két órás leállást, amikor a Facebook megállt, és ezáltal azt hiszem a bolygó is egy kicsit lelassult, ha ugyan meg nem állt a forgása közben. És ez nekem egyrészt kicsit vicces volt, másrészt én először, megmondom őszintén, fölhívtam a Petit, hogy nálad is behalt a Facebook, és nem azért, mert én nem tudtam kiposztolni a legfrissebb cicás videókat, amiket természetesen szintén szarkazmuson percenként csinálok legalább 4-et, hanem azért, mert nekem kőkeményen a bevételeim függnek attól, hogy tudok-e a Facebookot, azon belül is a business profilokban tevékenykedni, és azok sem működtek, tehát először azt gondoltam, hogy ha ez nem leállás, akkor valaki ellopta a fiókot, két lépcsős azonosításra, több és a többi mindenben van állítva, ami óriási dráma, és bizony-bizony nagyon komoly tűzoltást igényel, ám miután Peti megnyugtatott, hogy nála is, sőt mindenhol máshol is megállt a Facebook, így megnyugodtam és arra gondoltam, hogy lesz egy pár óra, amikor majd nem látom az új cicás-kutyás videókat és a különböző AI arcokkal felvértezett csinos modelleket, de aztán elkezdtünk a Petivel azon gondolkozni, hogy nyilván tudjuk, hogy mekkora hatása van a Facebooknak és alapvetően a közösségi médiának az életünkre, de elkezdtünk azon gondolkozni, hogy konkrétan, tehát ahogy én megijedtem attól, hogy esetleg föltörték a business fiókot, és ezáltal a bevételeim sérülhetnek, tehát a megéletésem azért, mert valaki a Facebooknál csinált valamit, amit nem kellett volna, vagy valamilyen hiba jött ki, aminek nem kellett volna, mik azok a területei az életnek, amikor valóban ránk hatással van, akár konkrétan fizikai hatással tud lenni ez a dolog, és meglepően messzire nyúl a Meta, a Google és az összes Big Tech keze.
2021-ben volt utoljára ilyen komolyabb leállás, akkor egy konfigurációs fájl hibája miatt állt meg gyakorlatilag az élet, és bár első körben ugye nyilván azt gondolnák, hogy akkor még végképp csak az történt, hogy megállt egy közösségi oldal, mert jól látszott, hogy milyen messzire nyúlik ez az egész ökoszisztéma, amit a Meta kifejlesztett, és amit a Meta üzemeltet. Igazából elég messzire sem kell mennünk ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy komoly anyagi károkat és problémákat okozhat cégeknek is az, hogy egy közösségi média leáll. Méghozzá a Meta-féle workplace-re kell, hogy gondoljunk, ugyanis ez egy olyan kis közösségi alapokon nyugvó, de igazából abszolút céges belső kommunikációs rendszer, amit sok kisebb vállalat nagyon szívesen alkalmaz, és pontosan ennek leállása okozhatja a legnagyobb kieséseket. És pont emiatt ugye nyilvánvalóan nem csak a Facebook leállásra találkozunk, amikor mondjuk egy-egy cégnél ugyanezek a rendszerek okoznak problémát, vagy ezeknek a rendszereknek a kiesése okoz problémát, de ide csak a Facebookot ekézzük, azért gyorsan jegyezzük meg, hogy amikor ez most a legutóbbi eset megtörtént, akkor a Down Detector szerint, illetve nagyon sok független forrás szerint több más nagyvállalat is elszenvedett kieséseket. Többek között például a már említett Google sem tudott teljes körűen kiszolgálni mindent, amit eddig korábban meg tudott tenni. Olyan érzése volt a felhasználóknak, mintha egy korábbi, egy jó pár évvel korábbi vagy tartalékrendszerre kerültek volna. Ez kezelőfelületben is jelentkezett, ez a szolgáltatás minőségében is jelentkezett, a kiszolgálás gyorsaságában is jelentkezett, és nem kaptunk eddig egyértelmű választ arra, hogy igazából mi történt, miért álltak le nagy tech cégek, vagy miért lassultak le nagy tech cégek. Többen egyébként egy tengeralatti kábeleket érintő terrortámadásra gyanakodnak, hogy amiatt esett ki a szolgáltatás, vagy csak lassult le a szolgáltatás. Igazából számunkra ez másodlagos jelentőségű. Az elsődleges jelentőségű abban van, hogy rengeteg olyan apró megoldást használunk jelenleg, ami különféle nagyvállalati technológiához kapcsolódik, és nem tudunk róla, vagy nem feltétlenül tudatosul bennünk, amikor mondjuk azt olvassuk, hogy valakinek nem működik a messengere, vagy nem tudja posztolni a már említett kutyás-cicás videókat.
Igen, és hogyha már arról beszélünk, hogy milyen cégeket hogyan érint egy-egy ilyen leállás, akkor azt ne felejtsük el, hogy például a gaming világban, a mobil gaming világban, de nagyon sok más alkalmazásnál, például az általam is használt Canva alkalmazásnál, ami egy nagyon népszerű grafikai megoldás, bizony megvan az a lehetőség, hogy akár Facebook, akár Google belépéssel lépjünk be, tehát semmit nem kell kitöltenünk, nem kell megjegyeznünk egy új felhasználónév és jelszó páros, hanem arra nyomunk, hogy belépünk Facebookkal, ez a mobil gamingben elég népszerű és elég gyakori, míg mondjuk a Google által prezentált lehetőséget én is számtalan helyen használom. Tehát amikor leáll mondjuk a Google, vagy mondjuk amikor múlt héten leállt a Facebook, akkor az a sok millió felhasználó, aki úgy állította be, és akkor maradjunk az én példámnál a Canvát, hogy abban most dolgozna, mert ügyfélnek valamit kellene prezentálnia, nem tudott belépni egész egyszerűen azért, mert nem működött ez az autentikációs rendszer, hiszen a Facebook is állt, ugyanígy ez érintette természetesen az összes előbb említett játékfejlesztő céget is, azok a userek, akik Facebook logint használnak ahhoz, hogy a játékba belépjenek, nem tudtak játszani, nem tudtak pénzt költeni, bizony-bizony súlyos károkat okozhatott, anyagi károkat okozhatott a Facebook, és tényleg nem tudjuk per pillanat, hogy mi történhetett, ugyanakkor a másik oldalon semmiképpen sem megvédve a Big Tech-et és az óriás gigavállalatokat, de azért eszembe jut az a példa, már nem emlékszem a fejlesztő nevére, egy magyar srácnak olvastam valahol a blogján, hogy ő annak idején hosszú-hosszú évekkel ezelőtt a Skype, ha még emlékszik valakire, és nagyon régen mondtam ki rádióadásban ezt a márkanevet, hogy Skype, A Skype-nál bevezettek egy új fejlesztést, valami a usereknek az 1/10 vagy talán 1%-ának, tehát egy meglehetősen százalékban is leírva így a szemünk előtt kis részének, és azt mesélte el a srác, hogy ilyenkor, amikor egy új fejlesztést és egy teljesen új funkciót bevesznek a rendszerbe, vagy akár csak egy nagyon komoly hibajavításon vannak túl, azt ugye darabonként, pici adagokban teszik ki, és az volt az első feladata az ő szenior vezetőjének, fejlesztési vezetőjének, egy programozónak, hogy hosszan egyeztetett a jogi osztállyal, és természetesen a supporttal, hogy bizony-bizony, amikor ennek az 1/10 vagy 1%-nak, és akkor írta is, hogy azt hiszem valami, nem tudom, 500 000 ember, tehát, hogy e borzasztó mennyiség egy olyan vállalatnál, mint a Meta, a Google, vagy ugye itt az említett Skype, 500 000 embernek ment ki egy új funkció abban az esetben, tehát ha ott valami balul sikerül, akkor gyakorlatilag az történik, hogy 500 000 ember fogja azt mondani, hogy na álljon meg egy pillanatra, a büdös világ, mi történik itt azonnal, hívom a supportot, és stb. Stb. És erre föl kellett készíteni előre a céget, extra embereket hívott be a Microsoft a Skype-hoz, hogy tudják kezelni ezeket a dolgokat, és aztán természetesen kezelték ezeket a problémákat. Most nem emlékszem, hiszem nem lett akkora dráma a dologból, és igazából nem lett túlterhelve se a support, se perek nem lettek végül ebből az új funkcióból, és ezért aztán szépen lassan ki tudták adni az összes felhasználónak, de azért amikor ilyen léptékű fejlesztésekről beszélünk, mint a Meta, a Google, vagy az Amazon, vagy bárki, ugye a Big Tech, az óriás gigavállalatok, amiben vannak, akkor azért nem úgy működik a dolog, hogy kirúgjuk a sámlát az egész rendszer alól, és akkor újraindítjuk, mint ahogy annak idején például a teljes bankrendszerünk fölött álltak imádkozva a legkomolyabb programozók, mert hogy nem volt olyan ember, aki a COBOL nevű programnyelvhez hozzá tudott volna nyúlni.
Nemrégiben pont erről beszélgettünk egyébként, hogy vannak ezek az úgynevezett legacy, ezek az örökségrendszerek, amikor is végeláthatatlanul fejleszgetett, torrazgatott, foldozgatott, de alapvetően nagyon-nagyon régi vagy régi alapokon nyugvó rendszereket, szoftveres környezeteket kell üzemeltetni a nagy cégeknek. Gondoljunk akár csak az említett bankrendszerre, vagy akár vasúttársaságokra is, de a másik oldalról ezt vegyük figyelembe, hogy ezek a rendszerek ugye offline rendszerek, tehát legalábbis mondhatjuk azt, hogy vannak offline alapja ezeknek a rendszereknek. Amiről most beszélgetünk, az azért kritikusabb és érdekesebb kérdéskör ezeknek a régi elavult ökoszisztémáknak az üzemeltetésénél, mert itt ugye arról van szó, hogy nagyjából 5 nagy vállalatról beszélgethetünk, ugye az Amazonról, az Apple-ről, az Alphabetről, ami a Google saját cége, a Microsoftról és a Metáról, tehát ezek a szolgáltatások többségében egyébként felhő alapú szolgáltatást kínálnak, és nagyon-nagyon sokszor például nem veszük észre, hogy ami adott esetben egy Facebook vagy Meta hiba, vagy mondjuk egy Google hiba, ez pont egyébként egy Amazon webszerver megállásán vagy lelassulásán múlik, és annyira sokrétűen, annyira különféle módokon vannak összeeszkábálva ezek a felhő alapon nyugvó rendszerek is, hogy borzasztóan nehéz követni azt, hogy mikor kinél vesznek el az adataink, mikor kinél áll meg a világ. Csak néhány számot, hogy mondjak, körülbelül 3 milliárd ember érintett abban, hogyha bármelyik nagy cég ezek közül megáll, és ezek akár közvetlen, akár közvetett hatásként érik az embereket, illetve azt is tegyük hozzá gyorsan, hogy a világ adattárolásának nagyjából 45%-át 2025-re már a felhő alapú rendszerek fogják ellátni, tehát mondhatjuk azt, hogy információink fele az egy távoli szerveren lesz elérhető, nem fog úgy működni a történet, hogy oda megyünk, újraindítjuk a gépet, és minden jó lesz. És pontosan ezek azok az okok, amik miatt fontos nagyon odafigyelni arra, hogy milyen plusz lépés, milyen plusz réteget, milyen plusz szolgáltatást vonunk bele abba, hogy hozzáférjünk adatainkhoz, hozzáférjünk szolgáltatásainkhoz, és ahogy említette Feki is, ugye, hogy nagyon sok játéknál alkalmazzák, nagyon sok online szolgáltatásnál alkalmazzák egyébként a Facebookos, Google-os belépéseket, de egyébként nagyon messzire sem kell menni, egyébként a Spotify is például az egyik legnépszerűbb zeneszolgáltatás is kínál Facebookos, Google-os és Apple-os belépést is, de minden szolgáltató, vagy legalábbis a legtöbb szolgáltató biztosítja azt a lehetőséget, és ez erre a kieséses esetekre tökéletesen alkalmas lehet, hogy saját e-mail cím jelszópárost adjunk meg, és azzal lépjünk be. Nyilván ez egy kényelmetlenebb, kellemetlenebb dolog, és ha már mondjuk jelszó kitöltő szolgáltatást használunk, akkor már ott is benne van az esély, hogy mondjuk a szolgáltatás, ami megjegyezte a jelszavunkat, szintén kiesik a pixisből valamilyen oknál fogva, vagy csak egy rossz napja van valakinek az adott cégnél, és kiszavárakodnak jelszavaink is. Tehát nyilván nagyon sok rizikó van a baj, ha bevonunk plusz dolgokat, ha pedig mindent magunk csinálunk, akkor azt a rizikót fogjuk vállalni, hogy mindenre nekünk kell emlékezni, vagy elkezdünk ugyanolyan jelszavokat használni. De érdemes azon elgondolkodni, hogy érdemes azt is figyelembe venni, mondjuk, hogy egy ilyen szolgáltatásnál használunk saját belépési adatokat, és összekapcsoljuk az adott social médiával a szolgáltatást, a profilunkat, mert hogy erre is van lehetőség. Ezzel együtt megtartjuk azt a kényelmet, tehát, hogy mondjuk Facebook belépéssel lépkedünk be mindenhova, ahova úgy gondoljuk, hogy a Facebook megfelelően kapcsolódhat, és megtartjuk a kontrollt saját jelszavunk felett is, ha bármelyik kiesne.
Vannak tehát jó megoldások, de egy-egy ilyen leállás rámutat arra, hogy bizony komoly baj lehet abból, hogyha amúgy ezek a nehezen szabályozott és nehezen utolérhető és elszámoltatható techvállalatok megállnak, és ezzel megállítják a mi életünket is. Érdemes erre odafigyelni.
Tesztpad. Újszülöttnek minden tech új. Végletekig szubjektív ketyere bemutató.
Az az igazság, hogy egy ponton mindenkinek fel kell nőnie, mint ahogy a bőgatyás, hátrafordított baseball sapkás, Cypress Hill pólós fekinek is fel kellett nőnie, és sokkal szűkebb a nadrág, amit hordok. Már nem hordok Cypress Hill pólót sem, ettől függetlenül nagyon szeretem őket, baseball sapkát még felfelveszek hátrafelé, de egyszerűen van az a pont, amikor fel kell nőni, és bár nem gyerekezném le mondjuk az Asus ROG Phone 7-et és az előző Republic of Gamers játékra kihegyezett mobiltelefon családot, az, hogy most itt van nálunk a ROG Phone 8, és az, hogy a ROG Phone 8 most már sokkal inkább úgy néz ki, mint egy senior munkatárs pinteken a Jeans Day-en, az azt jelenti, hogy valamilyen szinten az Asus is belátja azt, hogy azt, amit én nem szerettem a ROG Phone-okba, és azt, amit pedig a Peti nagyon szeretett a ROG Phone-okba, hogy nagyon láthatóan gamer, azt egy egészen picit el kell engedni, senki ne jegyjen meg, tök jó az egész design, tök felismerhető azért, hogy ez egy Republic of Gamers telefon, az is felismerhető, hogy azok a funkciók, amiket ez tartalmaz, az semmilyen átlagos, nem játékra kiegyezett telefon nem fogja tartalmazni, de mégiscsak, ha letennénk egy iPhone 15-öt, egy Galaxy S24-et a Samsungtól, meg egy Asus ROG 8-at, akkor nem lenne akkora nagy különbség, mint mondjuk, hogyha a ROG 7-et az előzőt tettük volna le, és közben mindenben egy kicsit javult, nyilvánvalóan kötelezően is, de amúgy is a ROG 8 az előtthöz képest, úgyhogy én személy szerint üdvözlöm ezt a picit, mutatom az idézőjelet, felnőttesebb kinézetet.
Őszintén szóval, amikor először megláttam az első képeket, megláttam a ROG Phone 8-ról, akkor azt mondtam, hogy ez nekem egy csalódás. Én, ahogy Feki is mondta, kifejezetten szeretem azt a dizájnt, amiben, ha ízlésesen ugyan, de látszik, hogy valamiben különbözni akar, valamiben kitűnni akar a dizájnban is, már mint a megjelenésben is a gyártó, és a ROG Phone 7-es íg bezárólag, egyébként ez a széria nagyon jól tükrözte azt, hogy ez egy erőre kihegyezett, hogy ez egy játékra kiélezett termék, és ezzel együtt nyilván nem csak a játék miatt, más egyéb előnyök miatt is nagyon kedveltem egyébként ezt a szériát eddig, de a megjelenést abszolút tagadhatatlanul az egyik kedvencemnek tartottam, így a mobilos szériában az elmúlt nagyjából 3-4 évben, és azt kell, hogy mondjam, hogy kézbe véve a ROG Phone 8 Pro-t, egy picit azért árnyalódott ez a kép, sőt nagyon-nagyon árnyalódott ez a kép bennem, mármint hogy mennyire illik bele a gamer világba egy ilyen visszafogott készülék. A ROG Phone 8 ugyanis sokkal szögletesebb lett az erődeihez képest, egy klasszikus dizájnt kapott, ami mostani okostelefonokra abszolút jellemző. Ennek megfelelően a kijelző körüli kávát is csökkentették, ez az a szériában először történik, pontosan emiatt az eddig csak kávára helyezett előlapi kamera az most már egy kameralyukat kapott a kijelzőben. A sztereó hangszóró párosból az egyik hangszóró az már inkább lefelé néz egy picit, itt hangzásban egy kis kompromisszumot kellett kötnünk, és összességében nem kapjuk meg azt a nagyon-nagyon-nagyon látványos külcsint, amit eddigiekben tudhattunk magunkénak, viszont ezek a negatív részek, ezek a negatív dolgok a ROG Phone 8 Pro-ról, és emellett azért számos dolgot megtartott, illetve kicsit tovább is fejlesztett a gyártó, kezdve nyilván a csúcs hardware-rel, tehát senki ne lepődjön meg, hogy a Qualcomm Snapdragon 8 harmadik generációja dobog a ROG Phone 8 szívében, ezt egy 6,78-szoros kijelzőn mutatja meg nekünk így hardverileg mennyire képes megjeleníteni, milyen szépen képes megjeleníteni a játékokat az eszköz. Ez a kijelző egyébként nyilvánvalóan a szokásosan magas minőséget képviseli az Asus telefonjaiban. Az LTP AMOLED ugyanis 165 Hz-es megjelenítésre képes, HDR10 kompatibilis, 1600 nites maximum fényerőt tud biztosítani nekünk. Tehát mind napfényben, mind rossz látási viszonyok között kifejezetten jó képet kapunk ettől a kijelzőtől. tehát abszolút egy csúcs kategória brillik, ahogy az eddig is volt.
Mennyire érdekesek ezek a szempontok, hogy ugye míg a Peti kicsit sajnálkozva, aztán belátta, hogy végül is működik ez a dizájn, de sajnálkozva engedte el a klasszikus, mindenhol RGB-ledes, chilli-villi, nagyon gamer Rockfon 7 dizájn vonalat. Addig én tökre örültem annak, hogy ez a készülék, amellett, hogy minden hardveres, és aztán majd meglátjuk, hogy szoftveres ponton is javult valamennyire az előtthöz képest, könnyebb lett az elődnél, kisebb lett az elődnél, ugyanakkor pontosan ugyanaz a Samsung által gyártott AMOLED kijelző van benne, ami az előzőben is, tehát ott egy egészen picit sem engedett a gyártó. Valóban bekerült egy kameralyuk, ami zavaró lehet bizonyos nagyon precíz játékoknál, de például ezt ki lehet azzal váltani, hogy be lehet állítani, hogy ott odarakjon egy fekete csíkot abban az adott szoftverben, abban az adott applikációban is csak ott. Tehát ezt is megoldotta az Asus, kicsit kisebb lesz a képernyő, de nem fogja zavarni a játékost a kamerájuk. És például amellett, hogy kisebb lett, könnyebb lett, szerintem sokkal-sokkal dögösebb és csinosabb lett, emellett például a vízállóság is már IP68-as, tehát minden ponton javult, pláne nagyfiúsodott az én szememben, amit kifejezetten szeretek. Ugye amit mondott a Peti, hogy a hangszórók már nem előre néznek, és már nincs meg az a sztereó hangélmény, ami mobilhoz képest a ROG 7-ben kifejezetten jó volt, ezt én azért tudom nagyon üdvözölni, mert nem tudok idegesítőbb dolgot elképzelni, mint amikor valaki kihangosítva használja a mobil készülékét, pláne úgy, ez teljesen független a ROG Phone-tól és az Asus-tól és bármilyen gyártótól, de hogy mondjuk fölmondja a hangüzenetet WhatsApp-ba hangosan a buszon, majd meghallgatja a másik által fölmondott hangüzenetet WhatsApp-ba a buszon, ettől konkrétan tikkelek azonnal, úgyhogy nekem ez sem akkora veszteség, kell egy jó fülhallgató, és akkor onnantól lehet robbantani meg, föl égetni a világot, meg meghódítani az űrt, meg bármit csinálni a ROG Phone 8-al. Tehát nekem ezek szinte mind pluszok, az, amiket az előbb felsoroltunk, és itt jön a következő, hogy viszont ha azt akarjuk, hogy mindenki lássa, hogy nekünk gamer telefonunk van, akkor fölpattintjuk a még mindig kettő darab USB-C csatlakozóból az oldalsóba ezt a klasszikus, brutálisan gamernek kinéző külső hűtőjét az Asusnak, és akkor mindenki tudni fogja, hogy nekünk gamer telefonunk van, mert hogy ez a hűtés még megmaradt.
Azért azt tegyük hozzá, hogy ettől függetlenül már, mint attól függetlenül, hogy nem ugyanaz már a sztereó élmény, még mindig az egyik legjobb kihangosított hangzás világot nyújtó készülék egyébként a ROG széria, és a ROG Phone 8 is azért elég jól passzol ebbe a vonalba. És ha már fejhallgatót, fülhallgatót emlegettünk, akkor természetesen jegyezzük meg, hogy a jack csatlakozótól továbbra sem vált meg a gyártó, úgyhogy nekem is ez egy olyan dolog, ami kifejezetten pozitív a gamer telefonvilágból is, tehát hogy ilyen extrákat, mint a dupla USB-C csatlakozó, tehát egyszerre tölthető és egyszerre USB csatlakozón keresztül bármilyen más perifériával használható a készülék, illetve a jack csatlakozó meghagyása, tehát ezek mind olyan dolgok, amiket más gyártó valamilyen okkal, indokkal, árindokkal már elengedett, vagy sosem hozott be mondjuk, és pontosan ezek az apróságok és a hardveres teljesítmény azok, amik együtt adják a ROG Phone előnyeit a többi gyártóhoz képest. Nyilván azért vannak olyan területek, ami nem sikerült azért még mindig behozni a csúcs kategóriát, de első körben azért ezt gyorsan megjegyezném, hogy a hardveres téren ugye az említett aktív hűtő, amit ugye felcsaphatunk a készülék hátlapjára, önmagában már elég sok hőt el tud vinni a processzorról, de anélkül is kellemesen használható a készülék, mert ugyan a Qualcomm Snapdragon 8 harmadik generációs processzor családja sajnos jobban melegszik annál, mint amit az elődnél össze tudtak hozni, és érezhetően a gyártókon sokkal több a felelősség, amikor a hőelvezetésről van szó ennél a lakkakészletnél. A ROG egészen jól tud ezen teljesíteni, ezen a területen teljesíteni, és nyilván egy aktív hűtése pedig kiemelkedő, jó és hosszantartó maximum teljesítményt kapunk a készüléktől. Ami számomra viszont ilyen apróságként érdekes, az a szoftveres megoldások tömkelege, illetve egy-két ilyen minimál beépített hardware, mint mondjuk az oldalsó nyomásérzékelő panelek, amik ugye ravaszgombként funkcionálnak egy-egy játékban, de beállítható például az is, hogy különböző erősségű szorításra vagy különböző hosszúságú szorításra funkciókat kapcsoljunk ki, be vagy indítsunk el alkalmazásokat. Ezek mind ilyen kis finomságok, amit a ROG a szoftverbe beépített, illetve az Asus a szoftverbe beépített. De a leglátványosabb számomra még mindig az a megoldás, ahogy a hátlapi kijelzőt, amit eddig az Ultimate és a Pro szériában, a ROG Phone-okon belül is egy magasabb szériában használtak a gyártónál, azt most egy rendkívül intelligens, rendkívül elegáns módon oldotta meg a gyártó.
Egy nagyon-nagyon kellemes retro Dot Matrix-szerű kijelzőt kapott a hátuljára a ROG Phone 8 Pro. Én ezt nagyon szeretem, tehát alapvetően hasznos, tehát onnantól, hogy be lehet állítani egyéni üzeneteket, stb. Alapvetően például az időt mutatja akkor is, hogyha fejjel lefordítottuk a telefont és a hátlap néz fölfelé, és egy olyan design megoldás, amivel, hogyha már az előbb említettem a Samsung iPhone és a ROG Phone 8-at egy asztalon, egész biztosan, amint fölvillan ez a Dot Matrix kijelző, meg fogják kérdezni a Samsungos és iPhone-os barátaink is, hogy az ott mi, az az ott, az az, az ott mi.
És ha már hátlapnál járunk, akkor gyorsan ugye az említett, kevésbé jól sikerült részeket is megemlíteném. Ugye csúcskategóriáról beszélgetünk, mégis van olyan pont, amiben a ROG-nak kicsit fejlődnie kell még mindig a ROG szériának. Ez a fotózás, ugyanis még nem tartunk ott, hogy a csúcs modellekkel versenyezzen fotós képességek vagy videós képességek terén az Asus ezen szériája, mert hogy korábban azért más termékeik igenis komoly szintet elértek a képalkotás terén. Ettől függetlenül azért azt meg kell jegyezzük, hogy az 50 megapixeles főkamera, a 32 megapixeles telefotó, ami háromszoros optikai zoomot biztosít, és a 13 megapixeles ultraszéles kamera egyaránt egy egészen elfogadható, egy mondhatjuk azt, hogy felső-közép kategóriás megjelenítést adnak nekünk. Az éjszakai fotózásban is egy picit már fejlődött, a nappali fotózásban viszont azért egy egész komoly léptéket lépett előre az Asus Gamer termékszériája, és ez az, amiben én azt mondanám, ezek az apróságok, amikben azt mondanám, hogy volt előrelépés, van látható és van érezhető javulás az előtthöz képest, ez az a termékfejlesztési vonal, amit egyébként képviselnie kell szerintem egy gyártónak, és a design az, ami egy sokkal befogadóbb lett, ugyanis sokkal több embert megszólít ez a fajta megjelenés, mint az eddig egyébként számomra nagyon kedves, de nagyon látványos és nem minden helyzethez passzoló külső, amit ugye a ROG Phone 7-tel bezárólag képviselt eddig a gyártó.
Összességében a ROG Phone 8 Pro mindenhol javult. Megértem, hogyha bizonyos hardcore játékosok ezentúl azt mondják, hogy ez már nem az a vonal, amit az Asus eddig képviselt a ROG telefonokkal, viszont azt kell, hogy mondjam, hogy egy sokkal szélesebb piacra tud így bemenni, és sokkal inkább lesz alkalmas a mindennapi életre is az új ROG Phone 8 Pro, úgyhogy én személy szerint nagyon örülök ennek az iránynak, és tök jó, hogy itt járatott nálunk. De mint ahogy mindig, elrepült ez az egy óra igen hamar, de a www.ifater.net oldalon, az Instagramon, a Facebookon és a TikTokon egyaránt ott vagyunk. Itt találkozunk egy hét múlva.
Egészen pontosan 167 óra múlva.
Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást kívánunk.
Sziasztok!
Szevasztok!
Ez volt az iFater. Technológia konyha nyelven a Rádiókafén.